dolgokat láthattam és láthatunk, hogyha nem volna, nem ismerném az evangélium kijelentéseit, akkor úgy érzem, megzavarodnék. Tehát nem tudná befogadni az elme. Tehát mindennek megvan a helye a puzzle-ben, megvan a helye mindennek, de egyértelműen látom, hogy vannak emberek, akik találkoznak ebben a látással, de úgy, hogy a kősziklát nem ismerték meg. Jézus az ő szavait és annak a cselekvését nem hiába neveztek kősziklának. Okkal neveztek kősziklának. Mert aki nem arra épít, annak a háza összeomlik. De úgy összeomolhat a ház az embernek, amit épít, még hogyha van is abban igazság, hogy ténylegesen a pokolba kerül az a lélek. Tehát a pszichiátriára először, és a pszichiátriáról a pokolba. Nem tudom, hogy kezdem, mert nagyon erőteljes a dolog. Még beszélgettünk a múltkor is erről, érintettük a témát, kaptam egy álmot ezelőtt kb. 2 héttel. És abban az álomban azt láttam, hogy itt voltam Gyergyóban, ebben a városban, és egy ilyen világvége állapot volt. Csak én voltam. Tehát nem láttam senki élő embert. Ilyen füst meg összeomlott épületeket láttam, és bekerültem egy talán tömbházba, tömbháznak a földszintjére. Ott volt egy ilyen érintetlen lakrész, ahol meg tudtam húzódni, és az történt, hogy bejött egy női személy, akit én ismerek, tehát ilyen távolabbi rokonom, második unokatestvérem. És tudtuk azt, hogy nincsen senki más. Tehát, mint hogyha mindenki más meghalt volna ezen a bolygón. Vagyis abban a közegben, amit mi átláthattunk a szemeinkkel, ott nem volt élő lény, élő létező senki. És érdekes volt, mert valahogy azt éreztem, hogy most ez van, és nincsen semmi más. És most itt kezdődik előről az élet, az életem. És akkor evel a női személlyel, majdhogy nem így közeledtünk volna egymáshoz, én is úgy vágytam arra az ő ölelésére, hogy legyen valaki, akivel lehetek, akivel létezhetek. És láttam, hogy ő is vágyna erre. És nem lett semmi, végül felébredtem. És amikor felkeltem, akkor ez egy ilyen nonsens álom volt. Csak Isten eszembe jutott ezt az álmot többször, egymás után. És jöttek kijelentések, jöttek gondolatok, megértések, ijesztő megértések. Nem hiszem, hogy ti meg fogtok ijedni. Szerintem az sem véletlen, hogy éppen ti vagytok itt, ti hallgatjátok ezt, vagy veletek vagyunk együtt ebben a témában. De ijesztő dolgok jöttek. Tehát először is az álom. Az álom, amikor az ember alszik, és amikor álomban vagyunk, akkor amit mi látunk és amit tapasztalunk, az épp olyan valóságos és épp olyan fizikai, mint ez. De az, hogy mostan beszélünk egymással, Skype-on. Meg az, hogy fogod a kezedben a telefont. Tehát az álomban a valóság épp annyira valóságos, mint most. Így van-e? Tehát a mi valóságunk, amiben mostan vagyunk, az épp olyan valóságos, mint sok más álom. És itt egy nagyon kemény kérdés. Mi történt volna, hogyha én miközben ezt álmodtam, az álom végén, hogyha meghaltam volna. Tehát ez a fizikai testem, amelyik mostan beszélget veletek, így ugye együtt vagyunk, ez a fizikai testem meghal. Mi történt volna? És jött egy olyan, mondjam azt, feltételezés, hogy az történt volna, hogy én beleragadtam volna abba a valóságba. Miért? Azért, mert amikor az ember álomban van, nincsen szüksége a testre. Tehát nincsen szükségünk a testre ahhoz, hogy álmodjunk. Aki volt klinikai halálban, vagy aki megállt a szíve, visszajött a klinikai halálból, azt mondta, hogy hát továbbra is volt valóság, ő létezett abban a valóságban. Sőt, megszűntek a korlátok, a határok, és érdekes élményekről számolnak be azok, akiknek volt ilyen élményük. Tehát majdhogy nem, mint hogyha egy álmot láttak volna ők is, amikor meg voltak halva. Tehát klinikailag, biológiailag meg voltak halva, de mégis visszajöttek és elmondhatták azt, be tudták hozni, mint egy álomképet, amire emlékszünk, be tudták hozni ebbe a fizikai valóságba azt, amit ők ottan láttak. Ez történt. Tehát a lelkünk vagy mi, akik vagyunk valójában. Amikor alszunk, neki nincsen szüksége a testre ahhoz, hogy álmodjon, hogy ő továbbra létezzen, továbbra is létezzen. És ahhoz sincsen szüksége a testre, hogy teljesen testinek élje meg azt a valóságot. Az agyra sincs szükség, tehát agytól független az, hogy mi tudunk emlékezni néhány álomra, hát ez egyfajta ilyen áthúzás ugye a két valóság között. Egyfajta áthúzás, tehát agytól független, tehát teljesen biztos, hogy az, amit álomban tapasztalunk, az agytól független. Megtörténhet az, hogy az agynak valamelyest hatása van az álomra, amit látunk. Tud ilyen történni, mint tapasztaljuk, de vannak olyan álmok, amelyekhez semmi köze nincsen az agynak. Annyi köze van az agynak, hogy az agy valamilyen szinten azt felfogja, tehát befogja, recepcionálja, beveszi, és másnap visszamondja, mint egy ilyen fénymásoló, visszamásolja, felveszi egy YouTube videóba, vagy valakinek elmondja. Az agynak ennyi szerepe van csupán. A lélek az, aki tovább éli az életét, agy nélkül, test nélkül. Tehát amúgy valamelyik videóban, most már nem tudom pontosan mi a címe, az elme programozása, azt hiszem abban van szó arról, hogy a testünk lámpása a szem. Az autónak a lámpása az nem befele világít az utastérbe, hanem kifelé. Nem a testi szemeinkkel látunk, hanem a lelkiekkel. Ezt mondja ugye Pál apostol. Ne is a testiekre nézzünk. Na, elég kemény dolgok ezek, tehát ijesztőek. Megmondom őszintén, hogyha ezeket a dolgokat én úgy ismerem meg, mert amúgy efelé tartottam én korábban is, mint igazságkereső, csak nekem nem volt meg a kőszikla, nem ismertem Krisztust, nem ismertem Pál apostol kijelentéseit, jóformán ezeket nem ismertem, és tényleg veszélyes dolog. Ezek veszélyes dolgok, mert aki nem ismeri a kősziklát, annak összeomlik a háza. Nagy kárt fog szenvedni annak a házanak, az embernek a háza. Levike mondja, hogy ha nincsen új lélek, akkor a régi tömlő elveszik az új borral együtt. Tehát a régi tömlő elszakad, nem bírja meg, és az új bor is elfolyik, kárba veszik. Tehát ez a kárhozat, kárba veszik az, amit kaptunk Istentől. Na, szóval, a kérdés az volt, hogy mi történt volna, hogyha én meghaltam volna éjszaka, azon az éjszakán, és ott maradtam volna vele a hölgyel. Nem volt senki más, csak mi ketten. Kezdődött volna minden előről. Ádám és Éva története. Egy új univerzum, mondhatni egy új univerzum épült volna. Hogy ez a pokol felé, vagy a mennyben, hát sajnos nem úgy nézett ki, mint hogy a pokol felé, vagy mint hogy a menny felé mentem volna. Mert ugye ez egy ilyen apokalipszis után volt, ez a dolog. És itt fontos azt is hozzáfűzni a dologhoz, hogy ennek a hölgynek semmi köze nincsen hozzá. Egyszerűen az történt, hogy az én lelkem feltetőleg megfogott egy személyt, akinek a képe ott volt az én elmémben, az én lelkemben, és őt kivetítette. Tehát az, akivel én akkor álmodtam, vele nem szoktam beszélgetni. Nem is ábrándozok róla, nincs ilyen szimpatikus személy, de nagyon ritkán beszélgetünk. Tehát akit az álmomban láttam, az nem ő volt, hanem az, akit én gondoltam, akit én vetítettem ki, akit az én szemeim vetítettek ki, és ott voltunk, hogy kezdődik előről ugye az elbukás, tehát az a teremtés, de az elbukás után az Édenkerten kívül vagyunk, nem az Édenkerten belül. Tudom, hogy kemény dolog úgy beszélgetni, ugye, úgy gondolkodni a szemről, ahogy Jézus mondja, hogy a test lámpása a szem. Tehát, hogy a test az olyan, aki valamennyire ért a fizikához, az tudja, hogy hogyan működik a szem, vagy például az autónak a lámpái, de leginkább a mozi projektor, a vetítőgép, hogy működik optikával, lencsékkel, tehát belülről van a kivetítés. És ahogy Levik az előbb mondta, az tud történni, hogyha én nem arra nézek, amit a világ ad nekem, hanem folyton arra nézek, amit Isten ad nekem, akkor én formálom a világot, én vetítem ki. Tehát például egy beteg emberre, én nem azt, tehát a beteg ember miért gyógyul meg? Azért, mert én azt vetítem rá, amit nekem Isten mutat. Én nem látom az ő betegségét, mint ahogy Tibi emlékszel, mondtad volt, hogy Jézus kívánta egy nőköt, csajozott-e? Hát nem. Azért, mert ő nem a nőt látta bennük, a szép nőket, ha nem látta a megsebzett embereket, de ugyanakkor ő ugye az ő szemének, a testének a lámpásával rájuk vetítette a tökéletes gyermeket, aki tökéletességben él az atya karjaiban, az atya országában, és így gyógyított, hogy amit Jézus látott, az erőteljesebb volt, mint az, amit a beteg emberek láttak. Tehát a Jézusnak a projekciója, mondjam azt, amit ő kivetített az atyából, ő kijelentett az atyából, az hatalmasabb volt és erősebb volt, erőteljesebb volt, mint az, amit az elromlott világ mutatott. Az életnek hatalma volt a halál fölött. Egyébként a feltámadása is erről szól. Ő bármikor letette a testet és felvehette. Mert először van az ige, és az erősebb, erőteljesebb az igéből lesz a valami. Az ige testé lesz. De az ige, amiből Jézus született, az tökéletes volt. Ezért neki hatalmában van letenni ezt a testet, ezt a projekciót, és felvenni egy másik testet, mint ahogy ő meg is tette. Tehát különböző formában jelent meg az apostoloknak Jézus. Tehát ő Isten tökéletességéből teremtett, letette az életét, megtagadta teljes mértékben a régi életét. Ő semmiben sem hitt, amit az emberek mondtak. Az ég adta világon. Az atya és én egyek vagyunk. Amit az atyám mond, azt mondom én is. A tökéletes égből való az ő teremtése, az ő gyógyítása, az ő feltámadása. Ő magában hordozta szó szerint a mennyek országát. Semmit, semmit, tehát nem kötött kompromisszumot Péterrel sem, Jánossal sem, Jakabbal sem, senkivel. És a mi bizonyságunkért engedte, hogy megöljék a testét. Legyen nekünk bizonyságunk. Jézus nem halt meg. Azt mondja a kereszténység, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. Persze, szeretné a kereszténység, hogy Jézus meghaljon. Nem, nem halt meg. Jézus az életét adta, de most is adja. Sokakért. Bűnök bocsánatára. Hogy el tudjuk bocsátani a bűneinket. Hogy el tudjuk bocsátani a hazugságot, amiben voltunk egy életen keresztül. El tudjuk engedni. Feloldozást nyerjünk, és Isten már most teremti az új valóságot, most teremti az Édent az ő gyermekeibe, az ő gyermekei által. Egyszerű példák, ugye, amiket ti is tapasztaltok, csodák, zérólejes villanyszámlák például, meg ilyenek, ami logikátlan. Az itteni valóságban, az elbukott emberek valóságában hazugság és irreális. Egy villanyszámla, azok után, hogy használják a villanyt, nem lehet zérólej. Egymástán két hónapban, és a harmadik hónapban egy lej nem lehet. De Istennek a valóságában annyi, és a gyermek azt tapasztalja. Ön neki nincsen pénze, de nem is kell neki pénz. Ő pénz nélkül él, bizalomból él, Isten kegyelméből él. De Istennek a kegyelme bőségesen elegendő. Mivel ő a pénzt nem szereti, nincsen szükség pénzre. De a pénz nem is kéreti őt számon, azért mert neki nincsen szüksége a pénzre. Mert ő tökéletes gyermek. Az atya és ők egyek. Majdhogy nem egyek, ugye? Majdhogy nem egyek. Ha ezt nem értjük, akkor tényleg, ha a világban jön bármilyen összeroppanás, összeomlás, azt nem értjük túl. Csak akkor, hogyha mi ezt értjük, amiről most szó van. Hogy a mi valóságunk már most tökéletes. Tehát az atya tökéletes. Ő otthont készít nálunk, ugye, a mi szívünkben. Nem térhetünk meg senkihez. A beteg emberekhez nem térhetünk meg, senkihez nem térhetünk meg, ők térnek meg hozzánk. Amikor egy beteg ember megtér hozzánk, akkor meggyógyul. Tehát amit én láttam álomban, az már akkor teljesen valóságos volt. De hogyan történik az Ádám és Éva összeesküvése, a hazug valóság megteremtése? Ismétléssel. Szokást csinálok. Elkezdek szokásokat csinálni. Fogkrém, fogkefe, reggeli kávé, meg minden. És azáltal valósággá válik teljes mértékben. És hogyha az álomban is lefekszem, hogyha hazug az én valóságom, valótlan az én valóságom, mi fog történni? Az álomban, ha Isten kegyelmes hozzám, fogadni egy újabb képet, egy frissítést, hogy te nem akarsz repülni, mert én gyermekkoromban sokat repültem például. Én onnét tudom, hogy hazugságban élek, éltem az egész életemet, hogy álmomban sokat repültem. Hogy lehetséges az, hogy amit álmodok, az szebb, mint ami itten van. Hogyha ez a mennyország, akkor az én álmom miért szebb, mint ez a földi mennyország?
Nekem most, így ahogy becsuktam a szememet, az a rész jut eszembe, a lélek azt juttatja eszembe, amikor Ádám elaludt. Tudjuk jól, hogy Ádám nem azért aludt el, mert ez volt az Isten akarata, hanem azért aludt el, mert ő elképzelt egy másik világot, el akart képzelni, és el is képzelt egy másik világot, de ahhoz be kellett csukja a szemét, hogy levegye a tekintetét az atyáról, a világosságról, az életről, magáról. És emlékszem, hogy mikor kicsike voltam, többször történt az meg, hogy hát úgy nevezzük, hogy alvajárás. Tehát én megéltem azt, amit álmodtam. Tehát a testem engedelmeskedett annak, amit én álmodtam. És így tudom elképzelni Ádámot is, hogy ő lefeküdt, hogy álmodjon egy másik világot a saját elképzelésére, a saját képmására, a saját vágyaira. Nem olyant, amilyet Isten idézőjelbe álmodott, képzelt el, hanem olyant, amilyet ő. És ottan történt meg, amit olvashatunk, hogy Isten belenyúlt Ádámnak az oldalába, és bordát vett ki, az álmába történt meg, de azért, nem azért, mert Isten akarta, hanem azért, mert Ádám akarta. Tehát ahogy ő megálmodta, Isten azt ő hagyta, hogy megtörténjen. Hagyta, hogy az ő valóságává teremtődjék meg. És amikor ő felébredt, ő nem úgy ébredt fel, ahogy mi felébredünk reggel, hanem ő alvajáróvá vált. Tehát olvashatjuk azt is, hogy élő halottaknak nevez minket az írás, amíg nem ébredünk fel, amíg nem nyílnak ki a szemeink, nem támadunk fel a sírunkból, nem támadunk fel az álmunkból. De ez csak Krisztussal lehetséges. Addig alvajárók vagyunk. Akár, hát hogyha lefekszek, és álmodom tovább a világomat, akkor álom az álomban vagyok, és amikor felkelek, és próbálom megvalósítani az én elképzeléseimet, akkor alvajáró vagyok. De még mindig álomban vagyok, becsukott szemmel járok. Noha nyitva van a fizikális szemem, de én nem az atya dicsőségére tekintve, az atya lelkére tekintve vetítem ki azt a világot, a mennyek országát, annak igazságát, hanem az én elképzelésemet vetítem ki, próbálom megélni. És így, hogy kaptad az álmot, akár én is kaphattam, és én magamévá is tettem, hogy akkor Isten újra odaállít abba az állapotban, amikor frissen elbukott Ádám, frissen elaludt Ádám, és ugye meglett az ő első teremtése, az Éva. És akkor te mit kezdesz most? Hogy szeretnéd őt megtermékenyíteni? Kire tekintesz? Hogy szólsz? Úgy, ahogy Ádám, vagy úgy, ahogy Krisztus? Hogy szeretnéd őt megtermékenyíteni? És úgy, ahogy mondtad az előbb, hogy vágytál az ölelésre, azt látom, hogy így maradt fenn a képem, az én elképzelésem, hogy nekem szükségem van külső visszaigazolásokra. Igazold vissza az én elképzelésemet, érjél hozzám, ismételd vissza, mondd vissza, cselekedd vissza, és hogyha te ezt megteszed, amire vágyok, akkor te visszaigazolod azt, hogy igen, amit én elképzeltem, az valós. Ugye? De hogyha én nem kapom ezt meg, milyen durva lenne, hogy elképzeltem, hogy Istenem, nem akar megölelni egy nő, nem akar szeretni úgy, ahogy én elképzelem, senki se. Tehát én akkor megszűnik az összes elképzelésem, kétségbe vonom az én elképzelésemet. És hogyha folyamatosan nem kapom meg, akkor megszűnik. Én kétségbe vonom, és meg is tagadom. És ezt végzi el Krisztus, hogy újat szól. A mennyek országából szól, és azáltal én kétségbe vonom a régieket, mert ugye ez történik, valóban ez történik, hogy na, ez is történik, hogy én kétségbe vonom azt, hogy amit korábban hittem. Elkezd felerősödni a mennyek országának a képe, a világa, a valósága, de jelentkezik az én elképzelésem is. Megmérettetés történik. És ha engedek a léleknek, akkor megszűnik, erejét veszti az, amit én korábban megálmodtam, valóságnak hittem. És így közeledünk a mennyek országa fele. És milyen csodálatos lenne, hogyha ott lennénk, és én már nem akarnék Évától semmit, már nem létezne sem Éva, de sem én, úgy, ahogy azt megálmodtam.
Ha azt mondanátok, hogy álmodunk, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy ez a valóság, megmaradtok a ti bűneitekben, az álmaitokban, az hazugságban. Nekem az egészből az jön le, hogy a fizikai szemeinket, testi szemeinket nem használhatjuk arra, hogy lássunk. Tehát nem használhatjuk látásra. Noha látunk ki bizonyos képeket, de nem veszük komolyan, mert folyton kapjuk a mindennapi kenyeret, a mindennapi látást Istentől. És azzal felülírjuk azt a látást, amit a testi szemeink látnak. Tehát, hogyha tömegmészárlás lesz, vagy bármi, tegyük fel, ilyen koncentrációs tábor lenne valahol, vagy bekerülnék, az sem lenne igazság. Az sem a valóság lenne. Nem a valóság továbbra is az lenne, amit Isten mutat számunkra. Mint amikor a Dumitru Dodoman bácsi a börtönben, kért a börtönből is a lába elvott, hát bomlásnak indult. Kenyes volt, meg minden feküdt az ágyba, és úgy érezte, kész vége az életének. És hát egy angyal is erőteljesen rá kiáltott, hogy állj fel az ágyból. És megjelent, és felugrott. És kérdezte tőle, hogy hol fáj, azt mondja, hát a lába. Azt mondja, nézd a lábodra, és nézd a lábát, és semmilyen baj nem volt az ő lábának. Miért? Azért, mert az angyal, ő a tökéletes testet látta, a tökéletes lábat látta, és az ő látása, mert az atyából látott, erőteljesebb volt, mint a Dumitru bácsinak a hazug látása. Felülírta az ő hazug látását. Igen, közben Levike mondja, hogy 3 hónapig feküdt a kórházban, az ágyban. És 3 hónap alatt ugye a betegség valósággá vált. Tehát mitől válik valósággá a gonoszság, a rossz? Hát attól be van gyakorolva. Van benne fokozatosság, van benne rutin, van benne ismétlődés, van benne szokás, van benne hagyomány. A betegség hagyományá válik. És így azt hiszi az ember valóságnak. Ezért ugye nem működhetnek az ilyen, ezért sem működhetnek az ilyen gyülekezetek. Ott, ahol mint kisiskolások az emberek úgy szólnak, hogy na Pistik, akkor most te következel. Nem, nem így működik. Ilyen nem lehet, ilyen nem létezhet. Tehát szükséges az, hogy bárki van egy közösségben, bárki beszél, mindenki lélek által szóljon. Csak lélekből szóljon. Hogyha valaki beteg, akkor akit a lélek indít, erőteljesen kijelenti az igazságot, azt az igazságot, ami Isten szerint igazság. És ő meggyógyulhat, az ember meggyógyulhat. De hogyha egy rutinná vált az igazság, vagy szokássá, vagy vallássá, vagy egy gyakorlattá vált az igazság, egy ismétlődő, rutinszerű gyakorlattá vált az igazság, az már nem igazság, hanem hazugság. Halott ág, nem igazák, nem élő ág.
Azért lélek által, hogy olyan, mint a tegnapi kenyér, hogyha az igazságot meg akarjuk, tehát hogyha arra az igazságra akarok építkezni, amit a tegnap adott az Úristen, akkor az engem nem fog megtartani, mert olyan, mint a száraz kenyér. Nem ehetem a tegnapi, nem akarhatom a tegnapi kenyérnek az ízét, hanem ez annak kell szolgáljon, hogy a bízalmam Isten szavába, Isten jelenlétébe, a bízalom, a hit, az növekedjen, mert nem az a fontos, hogy mit tettem, persze az is valamilyen szinten, hanem inkább annak a megértése, hogy az Úristen minden nap újat és frisset ad, amit nekem nem kell előre kitalálnom, hanem a lényeg az, hogy ő ad, gondomat viseli. És hát attól lesz meglepetés, hogy és jó ajándék, hogy ő valóban minden nap ad, és ezért nem kell nekem a tegnapi kenyérre, vagy a tegnap előttire támaszkodnom, vagy az birtokolnom, hanem minél hamarabb szétosztani, más is jól akarson.
Amúgy én most érzem azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket azt hittem, hogy értek, vagyis hogy az értelmemmel felfogtam, de a lelkemmel csak most kezdem felfogni ezeket a példákat is. Hogy friss kenyér. Tehát eddig az elmémmel felfogtam valamennyire, de a lelkemmel nem tudtam felfogni. A lelkem csak most kezd meg barátkozni ezzel a dologgal. Mi az, hogy friss kenyér? És a kenyér nem lehet más, csak friss. Hát, hogyha nem friss a kenyér, akkor óriási bajok vannak. Tehát a kenyér tegnapi, már akkor is halott kenyér. Hiába, hogy igaz volt abban a momentumban, és friss volt, de most már nem az. Bárki mondta, nem az. Mert az a friss kenyér, ami táplál engemet és életben tart, az csak az lehet, amit ebben a momentumban mond nekem a mindenható Isten. Nincs más. kenyér, ami éltet. Csak ez a mostani, ebben a momentumban, ami van. És ha nekem kevés ilyen momentumom van, amikor kapom a friss kenyeret, akkor én haldoklom. A másik dolog az, hogy azt hiszem, talán azt már mondtam, hogy a szemünkkel nem szabad lássunk. A fizikai szemünkkel nem szabad lássunk. Szabad vetítenünk, de látnunk nem szabad. Tehát semmi sem igaz abból, amit látunk. Nem hiszünk el semmit abból, amit látunk, mert látjuk az igazságot. A fizikai szemünkkel vetítünk. És a másik az, hogy tényleg nagyon fontos, hogy figyeljünk minden percen, minden momentumban, hogy miből szólunk, milyen lélekből szólunk, testből vagy lélekből szólunk, mert amiből szólunk, amiből vetítünk, az erősödik meg bennünk. És abban a momentumban, amikor meghalunk, akkor azzal maradunk, amit megszereztünk, gyűjtögettünk. Most éppen a sogorom mondta, hogy a szomszédja meghalt. Fiatal ember, éjszaka elhunyt. Szívinfarktusa volt és meghalt. Tehát 50 év alatt volt, azt hiszem, 50 éves nem volt. Nincs olyan, hogy kell éljen mindenki 80 évet vagy 90-et, ilyen nincs. Lehet ma volt az utolsó nap, és vége. Menni kell tovább azzal, amit összegyűjtöttünk. Amit mond Jézus, hogy a hű és jó szolga az, aki folyton azt a kenyeret, amit kap Istentől, azt kiosztja, szétosztja az ő testvérei, az ő szolgatásai között. Mert közöttük a mennyek országa kell legyen. Már most itt közöttünk nem lehet más, mint a mennyek országa. Semmi más nem lehet. Semmi más nem lehet, még csak úgy érzem, hogy még poén szintjén sem, mint ahogy nekem például szokott lenni. Vannak nekem olyan poénjaim testi, néha testbőlnek. Ilyen poénok. Még az sem lehet. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen humorérzék, nincsen jókedv, nincsen öröm, vagy nincsenek jó poénok, viccek. Mert Isten ugye megmutatta nekünk azt is, hogy neki vannak viccei, vannak neki is poénjai. De az én régi poénjaimat nem engedhetem be. Sőt, még úgy igazából a régi szófordulatokat sem volna szabad használjam egyáltalán. Hogy teljes mértékben be tudjon újulni bennem a lélek, Istennek a lelke. Hogy végül nem maradjon más, csak az, aki ő, senki más. És akkor legyőztem a testet, ugye legyőztem a halált, legyőztük a halált. És akkor tesszük le a testet, és vesszük fel, amikor akarjuk. Mint ahogy Jézusnak megadta Isten, hogy megadja nekünk is ezt. Még mindig azt érzem, hogy a legközelebb minden gondolat közül az igazsághoz, Istennek az igazságához az volt, amit néhány éve ezelőtt adott Isten. Az a címe, hogy az utolsó válasz fal Isten és ember között. Elég kemény írás. Akkor állapotban voltam, hogy tehát nem testben voltam, hanem teljesen lélekben. Tehát teljesen át voltam, mondjam azt. Át voltam állva az ő jelenlétére. Így tudnám mondani. No, azt én akkor nem fogtam fel teljes mértékben, és talán most sem értem teljes mértékben. De lélek által meg lehet érteni. Nem kemény kijelentés. Miközben levikével is beszélgettünk, és akkor is jöttek ilyen megértések, meg így összefüggések Pál szavaival, Jézus szavaival, kijelentéseivel, és úgy érződött, hogy nem a levegőben vannak ezek a látások, kijelentések. Nézzük meg azt, hogy még abban az állapotban is, ahol voltam az álomban, ugye, tehát hogy össze volt omolva minden, ugye a város meg, tehát semmi nem volt. De hogy igazából jobb állapotban voltam, mint mostan. Miért? Azért, mert nem volt semmi sem. Amin keresztül bármit is kontrollálhattam volna, semmit sem kellett kontrolláljak, teljesen gyermek lehettem, tehát teljesen szabad voltam. Nem volt sem billentyűzet, nem volt sem potenciométer, amit el kellett csavargatni, semmi nem volt. Tehát semmi nem volt, amit kontrollálhattam. Tehát most ugye ez az állam, amiben mostan vagyok, úgymond, ez a valóság, az elbukott emberi valóság. Itt nagyon sok minden van az én kezemben. Sok mindent kell kontrolláljak. Még egy ilyen élőadásban is sok mindent kell kontrolláljak. Hogyha ezt meg akarom osztani, akkor is sok mindent kell kontrolláljak. És az ugye az fárasztó. Az a testnek és a léleknek mindenképpen fájdalom. Jézus számára is fájdalom volt az. Még az jött, amit Levikinek mondtam így, hogy emlékszel Tibor, amikor beszélgettem arról a név másokról, én, te, őről. És látszik, hogy csak egy ilyen szójáték volt, de szó szerint az kell történjen, hogy meg kell szűnjünk, tehát megszűnünk létezni teljes mértékben. Csak a látásunk marad, a lelki látásunk. mert most, amikor beszélek, ugye van nekem egy ilyen periférikus látásom is, ugye valamelyest látom a vállaimat, a karjaimat. De akkor, amikor én már csak a Tere figyelek, tehát amikor csak rád figyelek, mint Isten dicsőségére, Isten fiára, Isten gyermekére, akkor az annyira szép, hogy megszűnik a látásom befele. Nem vagyok kíváncsi arra, hogy tükörben mit láthatnék. Tehát egyszerűen nem akarom magamat látni. Mert magamat én láthatom ugye Robertben, Ágnesben, Kingában, Tiborban. Ebben láthatom magamat. Ezek az én valós tükreim. A hazug tükröt azt nem akarom megnézni, nincs rá szükségem. És így, hogyha ezt én meg tudom élni, a test teljesen értelmetlenné válik, szükségtelenné válik a test. Tehát ha van is testem, van nekem egy ilyen projekcióm, amit mások látnak, én nem vagyok kíváncsi arra. Mert ha kíváncsi vagyok arra, hogy én milyen vagyok, akkor folyton egy embert látok. De így, ha rátok nézek, akkor láthatom Istennek a dicsőségét. Sok irányból egyszerre. Gyönyörűséges, dicsőséges.
Csak egy erős gondolat. Most a héten, amikor csináltam egy olyan videót, az egy nagy képek a világból, és most jött egy megértésem így, ahogy beszélsz. Lehet, hogy van egy kis átézzel, már bocsánat, unor meccset még. És az jött most így, ahogy beszélsz, hogy ugye most már minket a képek a világból befertőznek, tehát azok, amelyek megvezetnek a szemeinken keresztül. Nagyon egyszerűen akarom mondani, nincs értelme körbeírni. De azok a képek, azok belőlem kerültek ki oda, az elbukott emberbe. És amit te mondasz, ezek a képek nem tudnak megszületni, mert nem magamra nézek, tehát nem vagyok hanem gyönyörködök a másikba, tehát az Isten teremtésébe. Tehát ezt többet már nem láthatom. Nem tudom, átmentem, mit akartam mondani, pedig nagyon egyszerű. Tehát azok a képek, amik a világban vannak, azok belőlem vannak, és most azok a képek fertőznek engem. Szószoros értelemben. Ezért erős a média, a hazugság, ugye a felelőség.
Nem fertőzhetnek egyébként. Tehát nem fertőzhetnek erre kaptuk egyébként a védelmet, hogy ne fertőzzenek. Ezt úgy lehetne képzelni, mint az emelők törvényében, nem az emelők, hanem hogy is van a másik, hidraulikában. Tehát, hogyha nagyobb a nyomás az egyik oldalon, akkor nem jön be a másik oldalról. Tehát nagyobb kell legyen tehát én egyedül, a bennem lévő lélek egyedül le kell győzze a világot teljes mértékben. Tehát, hogyha ha telve vagyok Istennek a kegyelmével, akkor nagyobb bennem a nyomás, és én győzöm le a világot, és én csinálom meg azt, hogyha valakire ránézek, valakire kijelentem az igazságot, az ember meggyógyul. Tehát csak akkor tudnak azok a képek megfertőzni, a külső képek, az óember képei, mert az óember képei között vagyunk mi mostan még. Csak akkor tudnak megfertőzni, hogyha a tengerre nézünk, ha lefelé nézünk, és nem fölfele.
Ezt akartam mondani, pont. Ez jött volna, de köszi, legalább jól elmondtad. Hát ugye ez így van. De mondom, ez a megértésem jött a héten, tehát ugye képek a világból, ha így felmondtam, hogy mi az, hogy hogyan, inkább lehet, már nem is emlékszem, miről beszélgettem, csak így rémlik valami, hogy arról beszélek, hogy képek a világból, hogy fertőzik meg a gyereket, tudod. Ilyen érdekes gondolatok jöttek. És így, ahogy te mondtad, most jött a másik része. Hát nagyon érdekes. Na, ennyit röviden. És az álomról még jött egy gondolata, hogy így hallgattalak benneteket. Nagyon érdekes, amit mondasz, sőt, tudom, hogy teljesen igaz, amit mondhattok Isten kegyelméből. Nagyon megérintett, amit mondtatok, megmondom őszintén. Mert én nagyon sokszor megtapasztalhattam azt, és én is ezt pontosan így értem meg, mint csak én így, nekem még nem jött meg. Tehát az Isten neked azért adta meg, Atti, ezt... hogy ez a felszínre jöjjön, úgy érzem, ez az egész, ez egy nagyon komoly dolog nekünk, mik a keskeny úton járunk. Én az álmokban nagyon soktól megtapasztaltam, hogy utaztam össze-vissza mindenfele. Tehát Isten megengedte, hogy megláthassak más helyeket, mint ahogy most az utolsó álmom is a Székelyföldről. Ha olyan erős teljesen megértem, hogy én ott vagyok, ha én olyankor meghalok fizikailag, akkor lehet, hogy ott is ragadok. És ezt akkor éltem meg a legkeményebben, amikor például Nepálban voltam, vagy voltam, amikor Indiában. És olyan erőteljesen megéltem azt az állapotot akkor, úgy mondva, lélekben, hogy azt is kimerem nektek jelenteni, hogy valóságosabb volt ennél a valóságnál, amikor fölébredek. Sőt, volt olyan pillanatom, amikor fölébredtem, és attól szenvedtem, hogy ebben a valóságban kell legyek. És én is éreztem azt, hogyha meghalna a testem, ott ragadnék. Valahogy éreztem, hogy ott lennék. Nem tudom, mi lenne, de szerintem ott maradnék. Sőt, olyan volt, mintha átlátnám az egészet, hogy érdekes érzés volt. Minthogyha nem jártam ott soha, de mégis tudtam mindent. Na, ezt nem tudom másképp mondani, érted? Tehát ez az olyan, mint a Isten szemén keresztül lettem volna oda téve, és ugye én nem jártam ott soha, és mégis, mintha ott lettem volna. Ez valahogy így tudom elmondani, de nem akarom komplikálni.
Emlékeztek, amikor reggel küldtem üzenetet, hogy nyugodalmas éjszakát kívánok mindenkinek, mert reggel történt az álom, reggel kezdődik az álom nekünk. Tehát amit mi álomnak hiszünk, amit álomnak gondolunk, noha az sem tökéletes, mert ugye tapasztaljuk azt, hogy az álmaink sem tökéletesek. Kapunk betekintést a mennyek országába, de nem tökéletesek a mi álmaink sem. Viszont amikor reggel felkelünk és elkezdjük ugyanazt a rutint nyomni, a szokások szerint, a hagyományok szerint, az agykontroll szerint, na az már borzalmasabb, mint az álom, amit ugye kaptunk éjszaka. És figyeljétek meg, hogy mit csinálunk mi naponta. Napi kenyeret szerzünk, kapunk napi kenyeret naponta, kapunk kenyeret Istentől, tehát kapunk eledelt kijelentéseket, kapjuk a vizet, az élő vizet, az élő vért kapjuk, és arról beszélgetünk. Tehát az elme, tehát egész nap úgymond mi nem teszünk más, mint védekezünk. Az igaz képekből az elmét megvédjük, hogy ne jöjjenek vissza a hazug képek. Sőt, amikor alkalmunk van, akkor kivetítjük az igaz képeket, az álomképeket, amiket kapunk, ugye, az Isten szerinti valóságról, a mennyek országáról, meg arról is, hogy miben vannak az embertársaink, hogyan tudnának megszabadulni. Tehát nem tudunk más tenni napközben, mint kapni, és ez csak elmében van. Ráadásul az elmén keresztül tudnak minket megfertőzni, tudnának minket megfertőzni. De mi azáltal védjük a lelkünket, hogy az elmén keresztül vetítünk, a szemen keresztül vetítünk. Vetítjük bele a világba azokat a képeket, amiket kaptunk Istentől. És akkor este, éjszaka, ha Isten ugye kegyelmes hozzánk, és miért ne volna az, hogyha mi engedelmesek vagyunk, akkor történik ugye az ébrenlét, amikor Isten tanít, és bevisz minket az ő jelenlétébe. Nekem, megmondom őszintén, a legborzalmasabb időszaka, vagyis legborzalmasabb napszak nekem a reggel, amikor felkelek. Amikor kijöttem abból az állapotból, ahol voltam éjszaka, és mint ártatlan gyermek, mint akkor születtem volna meg, látom a hideg világot, a rideg világot, a műanyagot, meg a betonfalakat, és érzem azt, hogy ez maga a halál. És el kell tenni egy fél óra, vagy valamennyi, hogy emlékezzek az álomra, és kapjak Istentől igét, kijelentéseket, hogy az elmémnek a kapuit tudjam bezárni, hogy ne folyjon vissza rajta a hazug ágról semmi, a méreg. Tehát a vakcina, az oltás, a hazug oltás, a méreg ne folyjon be az elmémen keresztül a lelkembe. Tehát a reggel, az a lehet, hogy másnál másképp van, nálam ez így van, reggel az a legfájdalmasabb napszak. Nekem minden nap.
Éjszaka kapjuk ugye álmunkba az élő vizet. Isten jelenlétében vagyunk a mennyek országába, ugye az ő szempontjából a lelkünk korlátlan is oda visz, ahova akar. És ezt a vizet nappal ugye borrá változtatná. Tehát pont az első csodája jutott eszembe Jézusnak, amit a mennyegzőn tett, hogy a vizet borrá változtatta. De hogyan? Akkor, amikor eljött annak az ideje. Ugye ezért is tette meg Máriát, az anyját, hogy ne ő kérje, hogy mikor legyen az a víz, amit az ember megkap, mikor legyen borrá változtatva, vagy örömmé, hanem azt is engedjük, hogy Isten bontsa ki. És amikor megvan annak a helye és az ideje az ő akaratából, akkor az a víz, amit bevettünk ugye a beszéd a szívünkbe, vagy a képek, amiket kaptunk álomba, az örömmé változik mi által, azáltal, hogy a megfelelő időbe adjuk azoknak az embereknek, akik várják, tehát, hogy megosztjuk. És még az a kép is jött ehhez a megértéshez, hogy az apostolok is, amikor megkapták a Szent Lelket, utána ugye pont az emberek azt mondták rájuk, hogy ezek meg vannak részegedve. Igen, meg voltak részegedve, mert már megkapták a szőlőtőről azt a bort, azt az első bort, amiről Jézus beszélt. Jézus az utolsó vacsorán ugye azt mondta, hogy addig nem iszik bort, amíg nem megy haza az atyaházába, és nem hozza az új szőlő, új termést. Úgyhogy akkor van a víz borrá változtatva bennünk, amikor a Szentlélek ugye átmosott vele, és azt a beszédet ugye örömünkre formálja, de nem csak a mi örömünkre, hanem ugye nem az első öröm a nagy öröm, hanem a második, amikor azt a tömegekkel, az emberekkel is megoszthatjuk, mert akkor pont ezt mondhatják, hogy hát ezek az emberek vagy részegek, vagy igazat mondanak.
Tehát ott is mi történt, az, amiről beszélünk, ugye, túlcsordulás. Tehát csordultig volt az ő lelkük Isten jelenlétével. Tehát ők nappal az elbukott fizikai valóságba jöttek vissza, az álomba, a hazug álomba, hanem ők nappal is benne maradtak a lélekben, mert túlcsordulásig volt bennük Istennek a lelke. És így kiárat belőlük a víz, az élő víz, és nevettek, tehát meg voltak részegedve, nevettek azon, ami történik a világban, mert látták azt, hogy mekkora hazugság, tehát az milyen valótlanság és milyen nevetséges, hogy valaki azért harcol, ami a világban van, valaki azt védelmezi. Hát egy óriási nagy különbség volt és kontraszt a két világ között, a két valóság között, és ők ezt látták a saját szemeikkel. A másik dolog az, hogy így most még tisztában látszik az, hogy ezt a világot, úgymond, amiben vagyunk, hogy az elbukott én teremti. Tehát az az ember, aki hisz a hierarchiával, aki hatalmaskodni akar. Az Antikrisztusnak az ellentéte, bármilyen fajta, bármilyen nemű hatalmaskodás. Ugye a házasságban is a férfi az úr. Tehát a földi házasságban a férfi az úr. Ott is ugye hatalmaskodás van. Hatalmaskodás történik. És mi történik az emberekkel? Az, hogy áldozatává válnak egy embernek az álmának. Mint ahogy Németországban nagyon sokan áldozatává váltak Hitler álmának, Hitler hazug valóságának, Oroszországban Lenin, meg Mussolini, ugye, Olaszországban, és így tovább, és így tovább. Ugyanúgy most is minden egyes ember áldozatává válik egy beteg léleknek az elképzeléseinek, ami ez a hierarchia, ami jelen van a vallásban, politikában, mindenhol. És ettől a hierarchiától nyilván senki nem tud megszabadulni. Csak úgy, hogyha egyszerűen elengedi a testét. Tehát elengedi a földi életét. Elengedi a testi valóságát, a testi életét. Azt mondja, hogy megölhettek, hogyha akartok. Semmi gond. Csak úgy tudok ettől megszabadulni. Mert különben ez a hierarchia provokál minket, hogy támadjuk őt. Itt ugye most már nem tudom századjára visszajön ez a fogalom, hogy hogyan tartja fenn a hatalom magát, úgy, hogy az emberek hisznek benne. Akik a hatalomban benne vannak, és támogatják azt, a legtöbb ember szintén hatalomra vágyik. És így marad fenn a hatalom. Akik viszont nem vágynak hatalomra, vagy megkérdőjelezik a hatalomnak az autoritását, vagy a létjogosultságát, azok az emberek mit csinálnak? Megtámadják a hatalmat, de maga a hatalom akarja, hogy támadják meg őt. Mert amint az ember megtámadta a hatalmat, belemegy abba a játszmába, a hatalomnak az eszközével támadja meg a hatalmat, fordul a hatalom ellen, és így a hatalom beszippantja őt is. Mindenki a földi hatalom része. Az is, aki hisz benne, és az is, aki támadja azt. Csak az nem lehet a hatalom része, aki a mennyek országának a a lakósa, ugye, Istennek a gyermeke, aki elengedi a régi életét, a föld életét, teljes mértékben a test életét, hogy megkaphassa Istentől a tökéletes életet, a tökéletes égben.
Képzeljétek el, hogy szembesültem avval, ez is ide tartozik, csak a végét mondom el, jó, nem akarom az egészet elmesélni, ha egyszer Isten úgy akarja, akkor elmondom az egész történetet elmesével. Úgy nagyon örülök, már csodálatos álmat kapott Krisztustól. De a vége az nagyon kemény, mert a végén egy olyan jelenet van, hogy menjünk autóval, és én kiszállok az autóból, és egy ilyen nagy sárkány, dinószerű, kígyószerű lény ég a farka, és én abban foglalatoskodok, hogy ezt eloltsam, és emese lássa, hogy tudja, hogy ez nem is létezik, az az lény, mit akarok eloltani. Egyből beugrott nekem a jelenésekben az a része, hogy volt és nincs, noha mégis van. Tehát Isten, amit nem teremtett, az nincs. A gyermekek lássák azt még. Hát nincs az ők számukra, nekünk van. Nagyon kemény felismerés volt a számomra.
De csak annyi, hogy hatalmas dolog, hogy kap ilyen álmot, mert neki még könnyű megtérni. Ott, ahol ő van, neki könnyű megtérni. Mert őre még emlékszik erre az állapotra. Ő még emlékszik erre az állapotra, neki könnyebb visszamenni. De nekünk folyton eszünkbe kell jutassa valaki, embertársaink, vagy Istennek a lelke, vagy a Biblia, vagy valamilyen formában, Isten nekünk eszünkbe jutatja. Tehát nekünk sokkal nagyobb a távolság, hogy oda visszakerüljünk, de ő még nincs ettől eltávolodva annyira. És hogyha Isten őt emlékezteti, akkor nem is fog eltávolodni ő már teljesen, hanem vissza fog fordulni még most, amíg nem ment el túl messze.
Hú, nagyon kemény volt. Hát ugyanezt ismertem, hát én is pontosan, amit te mondasz, hogy ő még olyan állapotban van, ugye nem távolodott el, nem kapott annyi, nem ment még bele a bukásba annyira, ugye hát még gyermek, félig gyerek, tehát így mondanám, még nem történt nála Ádám, nem bukott el, tehát semmilyen, és így tényleg, de tényleg, hát most ugye a napokban beszéltünk a Bibliáról is itt Robiékkal, meg minden, pont nem volt állított, illetve tirogattunk inkább. Legelső durva szembesülésem, kemény szembesülésem pontosan emes által volt. Azt mondta volt nekem, hogy apu, amíg ti nem beszéltetek Istenről, és nem jöttetek a Bibliátokkal, addig én tudtam, hogy Isten létezik. Nem, szóval meg se kérdőjeleztem. Én ismertem őt. Azt mondja, amilyen elkezdtetek erről beszélgetni, azt mondja, felvetődött a csomó minden bennem, és egy olyan káoszt okoztatok, hogy most egyszerűen semmit nem értek. Nagyon durva. Tehát a Biblia, az kimondottan az elbukott embernek van írva, és még abból is hókusz-pókusz csináltunk, ugye, mának így. Mi is lehet valamelyest, Isten tudja.
Hát nekem az jött ezzel kapcsolatban, Isten kegyelméből, hogy a gyerekbe csak akkor nem okozunk egy botránkozást, hogyha amikor ő kérdéseket rak fel, akkor próbálunk, ha a lélek ad valamit, lélek által válaszolni, és azt is úgy, hogyha ad, akkor megalázva magunkat. Tehát sokkal hitelesebb, hogyha az ember a gyerekeinek a saját bűneit vallja, meg úgy, ahogy a világnak, úgy, ahogy a... Na hát a Bibliával kapcsolatban ezt akartam mondani, hogy a gyerek akkor tud távol maradni a Biblia oktatóktól, a vallásoktól is, és akkor tudja felismerni, hogy kinél van, kiben van meg a világvilágossága, a Krisztusnak az igaz beszéde, hogyha lélek indítatására teszünk bizonyságot akár a gyerekeinknek is, mert nekik nincs másra szükségük, mint arra, hogy lássák, hogy annak a bizonyságnak valóban van igazságtartalma. Tehát nem kioktatni akarjuk vele, hanem a nyomorúságunkról teszünk nekik is bizonyságot, és hogy ebben segít nekünk is az Úristen. Mert ha nem így cselekszünk, akkor valóban nagy káosz keletkezik bennük, és hova tovább még inkább. Például ma tévében, a hírekben azzal szembesültem, mielőtt jöttem volna dolgozni. Bevágtak egy olyan jelenetet Oroszországról és Ukrajnáról, hogy amikor elkezdődött a háború, akkor az ortodoxia, tehát úgy az ukrán ortodoxia, mint az orosz ortodoxia megszentelte a katonákat, és ami a botrányos volt nekem, és tehát szó szerint lementem hitba, minden nap azt gondolom, hogy nincs lejjebb, de van. Tehát a nagyobb patriárka az orosz ortodoxiából, ő konkrétan, ugye, aki majdnem olyan, mint a pápa, a híveinek, tehát ő a katonákat azzal az ígérettel szentelte fel, hogy minden ember köteles, minden katona köteles a hazáját megvédeni, a hazájáért meghalni, és az lesz a jutalma, hogy a mennyek országába szenté avatják, és elnyerik az örök életet. Ezt így bemondták a tévébe.
Ez szíve Jézus úgy, hogy a külső sötétség. Tehát, hogyha az ember nem ragaszkodik az igazsághoz, az igazághoz, Istennek a szavához, a lélek szavához, éjjel és nappal, akkor kivettetik a külső sötétségre. A külső sötétség az már most itt van, itt történik. Itt vannak az emberek kihajtva a külső sötétségre. Akik ugye kaptak talentumokat, és nem osztották meg, ugye erről beszél Jézus, a talentumok példázatában, kivettetnek a külső sötétségre, mivel nem azt forgatják magukban, amit Isten ad nekik, hanem azt, amit az embereknél látnak. Ezért bekerülnek a külső sötétségbe, és az lesz valóság számukra, ami az Antikrisztus szerinti valóság. És megfeledkeznek arról, amit Istentől kaptak korábban.
Sziasztok! Csak egy példát szeretnék erre elmondani, csak most nekem fáj a torkom, úgyhogy nehezen tudok beszélni, hogy ez a hazugvilág és az Isten valósága, hogy elmentünk ma a gyerekért az iskolába, ebéd előtt ma végeztek a legkorábban, és csodával határos módon ott a közeli játszótéren egy lélek sem volt, amikor bementünk. Mindig tele szokott lenni, és hárman voltunk, ugye, és a cuccokkal mindennel együtt, hogy leültünk, a gyerekkel játszogattunk, és egyszer csak odajöttek a galambok. És ugye hát a gyerek nem ette meg a kaját, és elkezdtük a galambokat etetni, és leültünk oda közéjük, és annyira tetszett a gyereknek is, és olyan békesség szállt ránk, ahogy ott ültünk, és egyre több és több galamb jött, és a gyerek úgy örült, ahogy ugye a végén oda merészkedtek egész közel, hogy maga mellé szórta ugye a ropit, meg a kis kukoricapelyheket, meg a mindent, és hogy, ahogy mentek egyre közelebb, és lehetett látni, hogy nem félnek tőlünk, ugye, mint ahogy megtapasztaltuk azt azelőtt, hogy ahogy léptünk, már rebbentek széjjel a galambok, szóval éreztük, hogy teljesen más. Tényleg olyan volt, mint hogyha az Édenbe lettünk volna. És az a csönd, és éreztük, hogy Isten vesz körül minket, és nem volt egy lélek se rajtunk kívül. Szóval annyira lehetett érezni, hogy egy teljesen más világba csöppentünk. Valami fantasztikus érzés volt ez az egész. És viszont délután megkivitt Isten minket egy másik messzebbi játszótérre, és ott megmutatta ennek a földi létnek az elbukott valóságát. Központi részem van a játszótér, és ott mindenféle ember megfordul, külföldiektől kezdve mindenki, és azt a borzasztó nyomást, amit ott éreztünk, a gyerekeken is lehetett érezni, mert hisztisek voltak a gyerekek, a mi lányunk is olyan hisztis lett, hogy el is kellett jöjjünk, mert alig lehetett vele bírni. És biztos vagyok benne, hogy ezt akarta megmutatni Isten, ezt a különbséget, hogy lássuk azt, hogy amikor csak ő van, csak mi vagyunk ő benne, és amikor ez a hazugság nagy tömegben, ugye a sok emberben, akikben benne van a hazugság, és ezt a borzasztó szellemiséget lehetett érezni a levegőben. Na, az viszont már nem volt jó. Az egy borzasztó élmény volt ez a második. És biztos vagyok benne, hogy ezt akarta megmutatni Isten, hogy nézd meg, mi van akkor, hogyha benne vagy az én valóságomban, a teremtésben, úgy, hogy én azt elképzeltem én bennem, és mi van akkor, amikor az elbukott emberi gondolkodás, az uralkodó, ez a borzasztó szellemiség, szóval hegedülni lehetne a különbséget a kettő között. De tényleg, szóval nagyon-nagyon világosan látni lehetett, és nagyon jó élmény volt ott tényleg csak Istennel lenni azon a játszótéren, a gyerekkel,